Kedves hallgatóink, madárvárta sorozatunkat Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával folytatjuk. Szervusz, Gergő!
Szervusz!
Az ősz egyik jellegzetes madara, a daru. Nagyon érdekes, hogy Magyarországon is rengetegen vannak, de nem fészkelnek, ugye?
Hát ez egy érdekes történet, hogyha innen a fészkeléstől kezdjük már, mert hogy fészkeltek korábban Magyarországon, 1910-ig nagyjából ismertük fészkelését, és eltűnt az országból minden bizonnyal a számára kedvező élőhelyek eltűnése miatt. De szerencsére az elmúlt időszakban újra megjelent, és először 2014-ben volt egy fészkelése, érdekes módon egyébként a Dunántúlon, ahol vonulás során nem nagyon, vagy hát az utóbbi időben már ott is előfordul egy kisebb számban jóval, mint a Duna-Tisza közén, vagy a Tiszántúli területeken, és az idei évnek egyébként kvázi szintén szenzációja, hogy most először viszont a Duna-Tisza közén is, Felső Kiskunságban is megjelent egy költőpár, tehát újra egyes költések már előfordulnak. De való igaz, hogy egyébként azért általában arról ismerjük a darut, hogy ősszel jelenik meg nagy tömegekben, és erről ismerjük bizonyos területeket, ahol a daru krúgatás hangja így az őszi estéken, amikor ezek a madarak nagy csapatokba verődve behúznak, berepülnek az éjszakázó helyeikre, akkor egy nagyon sajátos hangulatot is kölcsön az a tájnak. Elsősorban a Hortobágyhoz kötjük ezt, ott vannak a legnagyobb átvonuló állományai, 100-150 ezer példány közötti számok is előfordulnak, de egyébként így a Tisza völgyben máshol is nagy számban élni, például a Szegedi Fehértó és környezetében, de több ilyen vizes élőhelyen, ahol elsősorban az éjszakát töltik a madarak, tehát napközben táplálkoznak nagyobb területeken szétszóródva, mezőgazdasági területeken, viszont éjszakára behúznak egy-egy biztonságos éjszakázó helyre. Ezek a legtöbbször halastavak, ahol nem túl mély a víz, de vízben állva tudnak éjszakázni, és így a ragadozóktól valamennyire védettek, elsősorban nyilván a különböző emlős ragadozók, mint rókák, azok, amik éjszaka veszélyeztetik őket, de ezeken a helyeken ez kevésbé probléma, egymást tudják figyelmeztetni a nagy tömegben a madarak.
Én Hortobágyon láttam egy ilyen daru behúzást, sötét volt már, vártuk, nem jönnek, november közepe fele volt, azt hittük, hogy akkor biztos most már nem. A libák kezdték égtelen gágogással, és aztán a darvak jöttek már sötétben, és olyan zaj csaptak, hogy megfájdult a fejem, mire kiértünk a területtől. Tehát folyamatosan, órákon keresztül ez a grug-grug-grug. Innen kapta a latin nevét is, hogy grusz-grusz.
Igen, meg hát a krúgatás, hát ki hogy hallja ezt, mindig ez úgy van, hogy különböző nációk ugyanazt a hangot egy kicsit máshogy tudják emberi nyelvre fordítani. De hát valóban ez a november végi időszak, az már viszonylag késői, azért nagy tömegek inkább korábban mennek át. Éppen itt október, a tavalyi adatokat néztem meg, és október első hetében volt a legnagyobb számban a Hortobágyon. Ahogy délebre megyünk, például a Szegedi Fehértavon egy kicsit később van a csúcs, de ez az októberi időszak az, amikor leginkább találkozhatunk ebbe a jelenséget. Mindenkinek ajánlom, hogy valahol egyszer nézze meg, mert amíg nem látta, addig úgy nem tudja elképzelni. Igen, egy csomó madárot repül, de az, amikor mondjuk egy szép októberi este van, szép naplementével és berepülnek ezek a madarak, az tényleg egy nagyon egyedi hangulat.
Kisebb csapatokban országszerte látni őket, és mély alakban repülnek. Mit lehet arról tudni, hogy miért?
Hát ez viszonylag sok madárfajra, tehát a ludalkatúak, darvak, amik használják ezt, tehát elsősorban arról van szó, hogy itt, mint ahogy mondjuk egy repülőnél is a aerodinamika szabályai szerint ez egy kedvező alakzat, mert az első madár, vagy az előttünk levő madár az ebbe a V-alakban optimálisan takarja ki a szelet a következőnek, és így tovább, tehát egymásnak. És persze nyilván a vezető madár az, amelyik leginkább ki van téve ennek, de ezt időnként szokták váltani. Ami még egyébként repülésben, meg a vonulásban egy érdekes dolog, hogy a darvak sokszor a családokat még fönntartják vonulás során is. Tehát amikor ezeket a nagy csapatokat látjuk, és akkor lehet látni a fiatal madarakat, akik kicsit más színezetűek, tompább színűek, meg nincsenek meg azok a jellegzetes tollaik, mint az öreg madaraknak. És ezek szét vannak szorva, és akkor lehet látni, hogy kicsit szólongatják is egymást. És kiderül, hogy ezek családokba még összetartanak vonulás során, és amikor leszállnak, akkor még inkább föl lehet ismerni, hogy ki kihez tartozik, és hát nem sok madárnál lehet azért ilyen hosszú tartó családi kapcsolatot így vonulás során is megfigyelni.
Hova mennek? Honnan hova mennek, ha átvonulnak rajtunk?
Hát igen, a legjellemzőbb költő területei Észak-Európában vannak, illetve Eurázsiának az északi részén, az ottan ilyen mocsaras, vizes területeken költenek. Közép-Európában is, mint ahogy most megbeszéltük, hogy Magyarországon is korábban is, meg most már újra költenek, de azért a legnagyobb állománya északabbra vannak. Rajtunk keresztül vonulnak, illetve egyébként Nyugat-Európa felé is van egy vonulási útvonal, és a telet pedig valahol Észak-Afrikában töltik, vagy Dél-Európában, attól függ, milyenek a viszonyok, és ott is keresik ezeket a nagyobb vizes éveket éjszakázásra, és a táplálkozó területeken pedig nappal jobban szétszólódnak. Egyébként ez egy másik, nem olyan pozitív vonatkozásra is gondoltam, hogy érdemes kitérni, mivel 2 évvel ezelőtt Magyarországon hatalmas darupusztulást tapasztaltunk, és az köszönhető ennek a vonulási szokásnak, hogy nagy tömegben együtt mozognak, mivel a madárinfluenza megtámadta a Magyarországon átvonuló darú csapatokat, valahogy bejutott a darvak közé, és egy jelentős létszámmel is pusztult nálunk. Emlékeim szerint olyan 10-20 ezer közé becsültük az elpusztult egyedek számát akkor. Az előtt évben ugyanez megtörtént Izraelben, a vonulási útnak egy későbbi szakaszán, az odajutott madarak esetében. Szerintem az idei tél, vagy az előző térről ilyen információim nincsenek, tehát valószínűleg itt is azért, amikor átmegy egy ilyen fertőzés egy állományon, akkor valamennyi ellenállás is kialakul, és a következő években talán már kevésbé lesz ez ilyen problémás. De annyira megerősödött a darunak a világállománya a korábbi szándékos pusztítás után a védelemnek, élőek helyreállításának köszönhetően, hogy valószínűleg egy ilyen jellegű pusztulást egy-két éven belül ki tud heverni, de ez mindenképpen egy számunkra kevésbé ismert természet problémára hívta fel a figyelmet. Korábban azért a madárinfluenzára elsősorban baromfi állományok kapcsán beszéltünk, de nem csak a darvak, hanem ez olyankor izgalmas, főleg amikor viszont sokkal kisebb állományú fajokról beszélünk. A Balkánnak a pelikánjait nem úgy megtizedelt, talán a tizedét hagyta meg a madárinfluenza egy néhány évvel ezelőtti óriási fertőzési hullámban, vagy járványban.
No, hát most megint úgy jártunk, hogy sok minden érdekességről nem beszéltünk még a darúval kapcsolatban, de ez a madár megérdemli, hogy többet beszéljünk róla, úgyhogy a jövő héten is a darúval folytatjuk.